Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. Ma egy történelmi kirándulásra hívjuk kedves hallgatóinkat. Bot Péter. Különleges alakja volt ő az 1700-as éveknek. Lelkész, irodalomtudós, történész, borász egy szemében. Korának talán legkiemelkedőbb tudósa. Kis Sándor most nem hagyományos, tudományos, oknyomozó módon járt utána életének, hanem személyesen elment azokra a helyekre, ahol valamilyen emlék maradt róla, vagy vele kapcsolatban. Így járt Alsó és Felső Csernátonban, beszélgetett a harangozóval, Péli István Gáborral, Haszman Pállal, a polgármesterrel Bölöni Dáviddal, F. Kovács Lászlóval. Járt Magyarigenben, ahol Szász Csabával beszélgetett. Majd Oldhévízen, Szilveszter Aba Jánossal, végül Gyulafehérváron, Gudor Botonddal beszélgetett.
Én harangozó vagyok.
A Bot Péter szobor rendben tartása itt a templom mellett, az is az feladata?
Igen. És virágokat locsolgatni.
De messze földön híres ember, azt tudják.
Azt tudja. Bárki, mindegyik büszkere.
És van utódja, vagy lesz utódja itt a faluból?
Azt még nem tudom. Fiatalokból nem, az egyszer biztos.
Azt láttam, hogy amikor megszól a harang, akkor a kalapos emberek megemelik a kalapjukat.
Igen, tiszteletadó harangozó. Ez a szokás.
A tárlóban itt látható nagy szótára, szentírás értelmezésére vezérlő lexikona, a kősziklán épült házostroma, a szentilárius, a szmírnai szent polikárpusz, és ne soroljam tovább. Mi nagyon tartjuk a kapcsolatot ezzel a három helyiséggel, Oldhévízzel, Magyarigennel. 1971-ben oda mentünk Bot Péter sírjához, kopjafát állítottunk, akkor javítottuk a Betlen Gábor féle nyaralót, a várkaput helyre hoztuk, akkor talán 8 református lélek élt Magyarigenbe. A nagy pusztítás, ugye, az 1848-49 szabadságharc utáni pusztítása a magyarságnak. Ugye. Elválaszthatatlan ez a két híres ember, Bot Péter és Árva Betlen Kata, támogatója Árva Betlen Kata, és malmai termését oda adja, ajándékozza Bot Péternek, hogy könyveit nyomtathassa. Erdélyi nagy tudós asszonynak a könyvtárát is Bot Péter rendezi. Háromszék emlékezik, Erdélyország emlékezik, mindenki addig él, bármilyen híres ember, amíg az emlékezés él őróla. Bot Péter mindenkinek a magyar nyelvterületen példát mutatott és fáklyát gyújtott.
És mit tudják a falubéliek, hogy ki volt Bot Péter?
Hát persze, hát ott a szobron, és itt született.
Megvan még a háza?
Nincs. Csak egy olyan kopjafa van.
Itt állunk Felső Csernátonban, református templom előtt. Ebbe a templomba keresztelték meg Bot Pétert.
Bot Pálnyaka, úgy hívják azt a kis lejtést. Ott.
Attól felfelé az mind az ő területik volt.
Ott a kezén a telken állt. Itt van az a kopjafa, már a múlt század elején, ugye bármi, ami fontos volt a Felső Csernáton életében, akkor az Bot Péterről nevezték el. Ilyen, hogy Bot Péter társas, Bot Péter gazdakör, Bot Péter kórus, Bot Péter kultúrház.
A Bot Péter népháznál járunk, polgármester úrra.
Gyönyörű székelykapu, ez ugye a múlt század közepén épült, 1942-ben Bot Péter gazdakör kezdeményezte.
Hát én idézem Bot Péternek a szavait. Én Bot Péter, Erdélynek abban a részében, amely Moldvára tekint, szántóföldekben, rétegben, erdőkben, vizekben és más természeti javakban bővelkedő Felső-Csernáton községben a székelyek közt születtem.
Bot Péter a gyerekkorát töltötte itt.
1712. február 22-ig született. Édesapja Bod Márton, elszegényedett nemesi család sarja, édesanyja pedig Sólyom Eufrozina. Édesapjától a Habsburg ellenes égzületet örökölte Bot Péter, édesanyjától pedig az imádságos lelkületet. Gyermekéveit az Ikavár alatti falucskában élte, szűkös anyagi körülmények között nevelkedett, megérte a székelyföldi nagy szárazságot, 1718-ban volt. A kőrisfának összezúzott kérgét keverték liszthez, hogy a magyarófa sarjából készült a kenyér. Nem kevesen eladták magukat örökös szolgaságban. A szárazságot követte a járvány. A családjából a pest is elragadta az 5 gyermek közül a 3-at és az édesapát. Utána pedig édesanyja férhez ment, V. József, gazdálkodó, jómódú fiatalemberhez, aki mindenképpen Péterkéből gazdaembert akart nevelni. Ekkor kezd iskolába járni, de a szünidőben elszegődött az alsócsernátoni Damokos Majorba kandásznak. Itt figyelt fel rá a községnek a tanítója, és a helyi lelkipásztor rávette Vég József uramot, hogy írassák be az Enyedi kollégiumba. Tervünk, hogy 2012. július 6-án tartunk Bot Péter tudományos ülésszakot, tehát szeretnénk az ünnepség keretében Bot család találkozót tartani itt Felső-Csernátonban.
Magyar igen a 13. század elején lett létrehozva a szászok által. Közel a nyugati érchegységben, ami mellettünk van, nagyon sok aranybánya működött. Kapundorfnak vagy Grabendorfnak nevezték. Egy évszázad után eltávoztak más vidékekre. Itt maradt ugye mindaz, amit építettek. Természetesen a helyüket a magyarok foglalták el, akik már azelőtt is ugye a környéken voltak. A parokiában egy szerzetes rend működött, nem voltak túl sokan, ők maguk belekapcsolódtak a szőlőművelésbe. Ezért van az, hogy ugye a parokia alatt, mint a Betlen nyaraló alatt nagy pince található. Bot Péter, amiután megjárta Nagyenyednek a kollégiumát, ugye teológiát is hallgatott és végzett Nagyenyeden, majd ugye Felsőbányán volt rövid ideig iskolatanító is, eljutott Hollandi Lajdában. Nem csak az irodalom érdekelte, hanem például részt vett boncoláson is, beletnézhetett távcsőbe is, amivel láthatta a Holdnak a krátereit. Ez egy óriási dolog volt abban az időben. Hét mázsa könyvvel jött haza, meghívást kapott Betlen Kata grófnő udvari papi állására Oldhévízre. Itt tartózkodott három esztendeig, meghívást kapott az akkori, nagyon-nagyon gazdag magyarigeni lelkipásztori helyre. Magyarigenben 20 esztendeig volt lelkész, nem könnyű időket élt át, a pest is, a kolera és plusz ugye a háborgattatások szinte eltemette nagy részét ugye a gyülekezetnek, de aztán lassan csak volt egy felépülése is a gyülekezetnek. Első feleségét ugye elveszítette, gyermekét is, ami tőle származott. Azután másik feleségétől 9 gyermeke származott, amiből csak 3 élte át a megpróbáltatásokat. Bot Péternek több mint 20 munkája maradt meg nyomtatásban, ugye Nagyszebenben, Nagyenyeden, ahol lehetett, ugye ezeket a könyveket kinyomtatta. Ebből néhány könyvünk van is, ki van téve, most már lassan készülünk ugye Bot Péter 300 éves születési évfordulójára a kis emlékszobában. Ugye a főműve ugye a Magyar Athénász, irodalmároknak, ugye tudósoknak a neve, életrajza fel van sorolva. Abban az időben nem volt sem internet. Mégis Bot Péter lépést tudott tartani az akkori kornak a szellemével. Hogyan? Úgy, hogy a közelben nagy könyvtárok voltak ugye az akkori nemeseknek ugye a birtokában. A Teleki TK-nak is nagyon sok könyve aztán Sárdról származott. Ezeket a könyveket olvasta, azon kívül azt a rengeteg könyvet, amit magával hozott ugye Nyugat-Európából. Az erdélyi és az európai teológiának, irodalomnak kimagasló egyéniségévé vált. Az élet útját félbe törte egy olyan betegség, amiről nem is gondolt, az, hogy vérzékeny volt. Akkori papilaknak is elég szép szőlőse volt, sokszor ugye megfordult, ott bizonyára gondolatait is ott tisztázta. Kint a szőlőben elvágta magát, és 9 órán át vérzett, nem lehetett megállítani. Tehát itt van Bot Péternek ugye a tumbája, szarkofágja. 1769-ben hunyt el itt Magyarigenben, 20 évi magyarigeni lelkészi szolgálata után. És a Magyar Athénászból úgy idézett, mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne nagy vétek.
Nem csak ott lehet tanulni, ahol egyetemi központ van, hanem lehet tudományos munkát és becsületes lelkészi munkát végezni ott is, ahol látszólag a körülmények gyengébbek. Noha Bot Péter idejében ugye Betlen Katának nagyon komoly könyvtára volt, tehát azért a könyvek kellenek a tudáshoz. Azt is írja a főjegyzésében, hogy jól rendelt klastrom volt Betlen Katának a háza. Magában foglalt azt is, hogy reggel tartottak, gondolom, áhítatot, és valószínű este is. Lehet, hogy volt déli könyörgés is, volt dolga az udvarban.
A két kastély mai napig is áll.
A Betlen Kataféle, a szárnya, azt megvásárolta a román állam. Iskola működik benne egyelőre. Azt hiszem, hogy 30 körül van a 4 osztályban a diák létszám. Hát szerintem Bot Péter olyan munkákat végzett el, amiket most számítógéppel is nehezen. Ugye, ha magyar Athénászra gondolunk, vagy egy komoly rendszerező munkákat. Itt Erdélyben nagy a kísértése annak, hogy nem csak a zászlót lobogtatjuk a templomban, hanem a szószéket is beborítjuk. Lehetséges az igének nemzet megtartó erejét kidomborítani, de kell keresni azt, hogy hogyan.
A templom mellett a gyülekezeti házban például délutánonként gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak.
Nagyon nagy probléma a mai korban ez a funkcionális analfabetizmusnak a kialakulása, tehát az, hogy megtanulnak olvasni, nem értik az olvasott szöveget, és ezt is próbáljuk, amennyire lehet segíteni, és hát más tanulási problémákat is.
A magyar igeni lelkipásztoroknak mindig bizonyítaniuk kellett, akkoriban a katolikus, most pedig a román többséggel szemben.
17 évig szolgáltam magyar igenben. Bot Péter életének a részét képezte az is, hogy a könyvei mellett a kertjére is vigyázott, bár panaszkodott, hogy a szomszédság eltünteti néha a veteményest, amely ugye 300 év után is aktuális volt sokszor magyar igenben. A birtokok vissza, illetve helyreállítása miatt a katolikus egyház indított egy olyan, mondhatni, rekonstruálását az egykori középkori birtokoknak, amely háborította sokszor a környékbeli gyülekezetek csendjét, így Bot Péter megélhetési forrását is, vagy azt a lehetőségét, hogy a borát szabadon eladhassa, ebből a bevételből pedig a könyveit finanszírozza. Tehát így kerül kapcsolatba Bot Péter az akkori felekezeti villongások kihívásaival. Bot Péter szerencsés helyzetben volt, mert ő egy 800 lelkes gyülekezetben szolgálhatott, míg ugye a szétszórtság most magában rejli a széthúzás lehetőségét és egy vél dicsőségnek a ringatását az emberi lelkekben, amely már a múlt és amely nem hatalmaz fel semmire. Az az elhivatottság, az az öntudatosság, az a nemzet és hazaszeretet, amely a 18. századi peregrinusokban megvolt. Vállalták, hogy több éves tanulás és szellemi testi gyarapodás után visszatérjenek hazájukban. Ez az indulat, ez ma már nem igazán lelhető fel. Az agyelszívás, a gazdasági helyzet arra buzdítja és kényszeríti sokszor a külföldön tanuló magyar fiataljainkat, hogy a jobban fizetett állásokat, a jobb helyeket válasszák maguknak. Az embernek nem szabad és nem lehet értelmetlenül leélni az életét, lelkipásztorként főleg nem. Ott kell lenni annak a szorgalmas munkának, amelyet ugye kaptárhoz hasonlít Bot Péter, és a egyik könyvének a címlapján, Pápai Párizféle Dikcionárium szótár címlapján is megjelenik. Az ember ezt a munkát úgy kell végezze, mint ahogy a méh kasba mézet a méhek behordják. Tehát ez szorgalmasan, öntudatosan, folyamatosan, mert ennek a nemzetnek fel kell zárkoznia a legcivilizáltabb európai nemzetek sorába is. Bot Péterről elmondhatjuk ezt, hogy az ő munkája innen Magyarigenből és Erdélyből megtette a kívánt hatást, még ha nem is azonnal, és talán erre jó a 300. évforduló, hogy lényegében a magyar népnek próbálta visszaadni azokat az elfelejtettnek hitt értékeket, amelyeket sokszor most érdektelenül magunk mögött hagyunk. Hitet, ezzel összekapcsolható lelkismerettességet, nemzeti nyelvnek a fontosságát és annak a fejlesztését, a hazának a szeretetét és megismerését, a hasznosságot, utilitarizmust, felelős munkát, ezek azok a dolgok, amelyek bár úgy néz ki, hogy megvannak, hiszen az idő is lerövidült, és mindegyikünk rohan, sokszor nem látjuk az alagút végét, és nem látjuk azokat a termékeket, amelyek a hosszú rohanás után megjelennek. Például sokszor az európai projektek kapcsán jut eszembe, Bot Péter korában nem kellett nagyváros, nem kellett birodalmi támogatás, nem kellett csak egy szőlős és egy kitartó lelki pásztor ahhoz, hogy a magyar Athénászban rengeteg magyar név, több mint 500 név bekerüljön, és azokat a legnagyobb szakszerűséggel és tudományossággal összefoglalja. De lett egy könyv, amely a magyar irodalom történetírójává varázsolt egyik napról a másikra Bot Péter, pont magyar igenből. A műemlékügy kapcsán is nagyon sokszor csak a politikai érdekeltség látszik megvalósulni, legalábbis itteni erdélyi viszonylatban nagy cégek végzik ezeket a munkákat. A kicsi, de fontos munkát, a kitartó és áttekinthető, mindenre kiterjedő munkát mindig ezek a kisebb emberek végzik el, akik Bot Péter szerűek. És akik nem feltétlenül együtt rohannak a rohanó idővel, hanem megállnak egy pillanatra is, és elgondolkodnak azon, hogy mit lehet a leghasznosabban és a legjobban elvégezni azért, hogy a népnek a neve megmaradjon, sőt gyarapodjon.
A dél-erdélyi szórványban nőtt fel.
Ugye azt mindig említik, és majdnem paradigmaszerű lett, hogy a szórvány a nemzet öregkora. Ugye az öregkornak vannak rigójái is, ezek megtalálhatók a szórványban. Ezeket fiatalsággá, frissességé és üdességé változtatni a tömbből jövő embernek csak akkor lehet, hogyha valóban szolidarizál ezekkel a belső rezdülésekkel, és ha megérti nem csak a szorvány magyar embernek az életét, hanem a mellette élő románnak, szásznak az életét, amely sokszor nagyon hasonló és nagyon közeli. Ott, ahol kisebbségbe kerül az ember, ott ki van téve egy olyan folyamatnak, amelynek következményei az, hogy felszívódhat, amennyiben nincs iskolája, nincsenek intézményei, temploma, nincs hite, és nincs reménység a megmaradásban. Azt hiszem, hogy sok baráti kapcsolat is beért. Az emlékjel állítás is lehet egy motivum arra nézve, hogy kapcsolatba lépjen a szórvány és a tömb, lehet legyen a Székelyföld, vagy akár magyarországi tömb. Ez egyfajta ilyen botpéteri értékmentés. Ha úgy tetszik, ha túlélni kell és lehet a szórvány életet, és holnap veszélyben lehet maga a tömb is, ez egy folyamat, akkor segíteni kell legalább, hogy az értékek ott maradjanak a tömb számára. Ne szívódjanak fel, ne lopják el őket, ne adják oda másnak. Mert ez a miénk.
Ön írt románul egy monográfiát Bot Péterről. Hogy fogadták a románok?
Maga a monográfia az a Bábesbolya és az itteni Gyulafehérvári Egyetem doktori programján keresztül született román nyelven kell megírni. Mirza professzor úr, akinek a felesége történetesen felvidéki, inkább szlovák, de azért magyar az édesanyja, tehát hogy benne legyünk a kelet-európai hangulatban. Professzor úr egy görög-katolikus, öntudatos ember. Ő volt az, aki azt mondta, hogy Gudor úr, ezt nem lehet annyiban hagyni, ha már megvan, és ha már Román Tudományos Akadémia azt mondta, hogy ez egy nagyon jó dolgozat, akkor ezt publikálni kell. Azt mondták, hogy Bot Péter, vegyük tudomásul, hogy nekünk egy rejtélyes figura, pedig a románok történetét ő írta meg először, ezt a rejtélyes figurát közérthetővé kell tenni a románság számára. Így megszületett a román Bot monográfia. Na most ez a könyv lassan ott áll, hogy magyarul is megvan, de át kell fésülni. Pozitív hangnemben méltatják, és a román könyvtárakban jelen van.
Azért is nagyszerű lehet ez talán, mert hogy a magyar és a román történetírás azért enyhén szóval nem mindenbe egyezik.
Így van. Mai napig nagy probléma, a kommunizmus idejében is voltak szaktestületek, amelyek a történelmi véleményeket próbálták valamennyire csiszolni és közelíteni egymáshoz. Mai nap is folyik, és szerintem amíg ez a két nép létezni fog, mindig lesznek olyan nézeteltérések és vélemények, amelyek nem hoznak megoldást. Bot Péter élete azonban nem volt annyira konfrontatív, nem szólt sem a horra világról, sem 1848-ról, viszont szólt egy olyan tudós életéről, aki a románokról írt, még ha a véleménye hangsúlyosan nemesi szemléletet tükrözött, ha úgy tetszik.
Honnét jött ez a Bot Péter szerelem?
Ha az erdélyi teológiai évekre gondolok, hogy belénk csepegtetik a Bot Péter szeretetét, hiszen az egyház történeti kurzusokon Bot Péternek az élete és tevékenysége egész kiemelkedő helyet foglal el. Igazándiból azonban pontosan akkor találkoztam leginkább vele, amikor Magyarigenbe kerültem, hiszen Magyarigen azért él, azért van, azért létezik a templom, mert ha tetszik, ha nem, Bot Péter örökösei, testamentumának az örökösei vagyunk. Hiszen ha nincs Bot Péter, ha nincsenek emlékek, és egy templom, amelyre ráfoghatjuk, hogy a Bot Péter éde igazándiból utána épült, de szellemiségében mégiscsak barokk és kívül klasszicizáló, úgy, ahogy Bot Péter még risporos parókát hord, meg hintóval jár, meg barokkosan fogalmaz, de a lelke belülről már a felvilágosodáskoré. Ugye megéreztem azt Magyarigenben, hogy minden Bot Péterről szól, a kocsimnak a rendszáma is például. Kolozsváron meglátták, hogy na hát ez az igeni tiszteltes, meg Boda rendszáma. És ezért hoztam létre a Bot Péter alapítványt is. A katolikus egyház egyik legnagyobb jogászával hoztuk létre az alapítványt. A Bot Péter alapítvány az, amely a katolikus gimnáziumot működteti, legalábbis az általános elemi oktatását. Tehát Bot Péter szellemiségét így próbáljuk 21. századivá tenni. Kéznél voltak a régi kötetei, kéznél volt a parókia hangulata, amelyben éreztem majdnem, hogy a lábainak a nyomát. Mert ugye Bot Péter szól a nyugatiaknak is, szól a magyaroknak is, szól a románoknak is. Miért nem?
És akkor hát summázva melyiknek mit mond?
Európának azt, hogy nincsen másodrendű állampolgár. Hogy egy olyan diák, aki szegény és aki tehenek gondozása mellől jutott el nagyenyedre majd Leidenbe, képes arra, hogy vitázzon a kor legjobb jogászaival, és a teológiát úgy ismerje meg, hogy annak az egzegézését héber vagy akár arab nyelven elvégezze, képes volt arra, hogy a könyvtár szeretetet a legmagasabb európai értelmezésében hazahozza. Megmutassa azt, hogy Kelet-Európában is, ahol ugye az ellenreformáció sokkal inkább győzedelmeskedett, a gazdaság nem úgy dübörgött, mint ahogy nyugaton a 18. században sem, csodákat művelt. És így felemelni a státusát annak a társadalomnak, amire visszaérkezett. A magyaroknak azt, hogy sosincs semmi megoldva, mindig vannak tartozásaink, és mindig marad felelősség. A történetírás és az egyház történetírás szorgalomból áll, nincsen református megoldás, és nincsen katolikus megoldás, nincsen porosz és Habsburg megoldás, hanem egy értelmiségi embernek mindig meg kell tanulni a legjobb megoldásokat a másiktól, magáévá tenni, lefordítani saját népe felekezete nemzete számára, ezt új ruhába öltöztetni és átnyújtani ahhoz, hogy ebből fejlődés legyen. A szorgalmas gyűjtőlelkészt, családapát és olyan embert, akire egy nemzet építhetett.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. Ahogy halljuk, a nemzetgazdaság számára is egy fontos bevételi lehetőség a turizmus, de igaz ez még a református egyházra is. Több egyházközség fő bevételi forrása a turisták csendes hétre utazó gyülekezetek számára nyújtott szállás. Most Szigetmonostorral látogatunk el, a Szentendrei szigeten, ahol szintén a turizmust látják egy kitörési pontnak. Molnár Zsolt polgármesterrel beszélgettünk, aki egyben a református gyülekezet presbitere is.
Szigetmonostor Budapestről itt van 20 km-re légvonalban, de valójában megközelíteni olyan 40 km-re.
Annak is a határától.
Igen, tehát hogy messze van, de mégis közel. Ennek megvan az előnye is, meg a hátránya is. A helyi munka nagyon kevés, a bejárók is Budapestre járnak. A közlekedési kapcsolatok nagyon rosszak. A megyeri hídépítési engedélyében szerepel, hogy meg kell építeni Szentendre felé a hidat. Természetvédelmi szempontok miatt nem lehajtó, mert hogy ez nagyon károsítja a környezetet, hanem egy külön híd Szentendrére. Viszont a tárgyalásokon azt tapasztaljuk, hogy az állam vonakodik ezt megépíteni. Ha megépül is, az is minimum 5 év. Viszont nekünk ezekre a közlekedési problémákra elérésre már most holnap választ kell adnunk. Helyi munkahelyeket teremteni, ne kelljen kijárni. Mert azt látjuk, hogy a hídat mi nem nagyon tudjuk kimozdítani a holtpontról. Kintről kell pénzforrást behozni, olyan szolgáltatásokat kínálni, amire nem a helybeliek pénzét, hanem a vendégek pénzét használjuk föl, és az hasznosul itt helyben.
Tehát így jött ez a gondolat, hogy mindenképp a turizmus irányában kell elmozdulni.
Ebben is próbálkoznak. Tehát például a református egyház is ilyen kis vendégházzal, ami csendes heteket tartó gyülekezeteket vár szeretettel. Egy elég jól kis rendbe hozott ház, 25 fő befogadására alkalmas. A református egyház is ebbe az irányba nyitott, hogy a gyülekezet bevételei kívülről is legyenek megtámogatva. Illetve ugyanez van a katolikus egyháznak is, tehát a szigeten a legtöbb szállás hely itt van Szigetmonostoron. Szerveztünk egy napot újságírók számára, és azt mondtuk, hogy gyertek el, azt kérjük, hogy amit tapasztaltatok, arról írjatok. Volt egy ilyen erdőiskolai foglalkozás, ahol a sziget természeti értékeit mutattuk be. Nagyon fontos, hogy azok a természeti értékek, amik itt vannak, hogy ismerjék meg azt a területet, ahonnan egyébként az ivóvízük érkezik. Ha valaki bejelentkezik, hogy igen, én szeretnék egy Dunai-Bolyai Nemzeti Park területén természeti értékekről információkat szerezni, szólnak, és akkor ezek a kiképzett vezetők, ezek végigvezetik őket. Nagyon sok helyi termelő van, és most még inkább szélesedik ez a kör. Ne az legyen, hogy akinek földje van, az azt nézi, hogy mikor kerül be a területbe és eladják és parcellázzák ki, hanem igenis a földből is legyen bevétel. Legyen az, hogy a föld, mint termelő erő is érték. Például a helyi konyhán is elindítottunk egy akciót, hogy a helyi termékek elsőbséget élveznek a beszerzésben. Az összes gazdát, aki érintett lehet, összehívtuk, elmondtuk nekik, legalább egy elsődleges feldolgozást kellene, tartósítás, savanyítás, aszalás, tehát hogy el tudjuk tenni ezeket a termékeket őszre. Ezt még meg kell oldanunk. Egy ilyen helyi termékközpontot hoznák létre. És akkor valakinek van egymás a baracki, behozza, megfőzi a lekmárt, jó körülmények között ott csomagolja, rákerül egy, hogy szigetmonostori termék, Józsi bácsi lekvárja, kikerülhet a piacra. Tehát nagyjából ezt szeretnénk felépíteni, nem könnyű. Ugye most olcsóbb a Tesco-ban megvenni, vagy bármelyik áruházláncban, és helyben alig fogy termék. Azt szeretnénk, hogy ennek is legyen egy respektje, egy kis lokálpatrióta szemlélet, hogy helyi terméket helyben vegyünk. És szerintem Szigetmonostor egyébként egy nagyon jó település olyan szempontból, hogy az Ófalu rész az egy hagyományos falusias jellegű település, és Horánt pedig egy ilyen kertvárosi. És így az egyik a másiknak a piaca, illetve termőegysége lehet. Csak itt a szemléleten is változtatni kell, tehát hogy 10 forint számít vagy nem számít, ez nagy rész szemlélet kérdése.
Most a Szentendrei sziget minket azért érdekel, mert ez egy református fészek. Tehát nagyon kevés ilyen hely van az országban, főleg Budapest környékén, ahol ennyire megmaradt a reformátusság többségében.
Igen, hát ugye Tahitót falu ugye az epertermő vidék, hogyha epertermesztés van, akkor kiürülnek a templomok. Kis iróniával mondva, tehát lényeg az, hogy ennyire mindennapok része is. Fontos dolog a gyümölcs és zöldségtermesztés, és ennyire hatással van a gyülekezetekre is. A nagyszüleim úgy mentek dolgozni, vagy az ő szüleik, hogy minden nap volt egy ilyen háladó imádságos alkalom, kapát letámasztották a templomajtóba, imádkoztak és mentek tovább. Ugye ez most már nincs így, az egyház, Isten való figyelés és a munka ennyire szorosan összefüggött akkor.
Azt mondtad, hogy szemléletváltásra van szükség, ugye az árakkal, meg mindennel kapcsolatban, hogy itt azért lehet egy református szemléletről beszélni, remélem.
Igen, tehát ugye a református szemlélet ez a kicsit vállalkozó típusú szemlélet, és a másik, ami nagyon fontos szerintem a református szemléletben, az az, hogy tudjuk azt, hogy semmink nincs, amit ne kaptunk volna. A termesztésben is ez van, hogy én megtehetek mindent, de hogyha a nap nem süt eleget, hogyha az eső nem esik, hogyha nem olyanok a Isten adta feltételek, akkor hiába dolgozom. Tehát az emberi erő az csak egy része ennek. És itt a Szentendrei-szigeten még különösen az árvíz kérdése is, hogy ha minden jól sikerül, minden időben jön, de a Duna elmossa, akkor megint nincs. Tehát, hogy ez a egymásra figyelés és az Istenre figyelés az árvizek idején is nagyon jól előjön egyébként, még ma is. Tehát a mostani árvizes időszakban példát lehet arra mondani Szigetmonostoron, hogy évtizedes ellenséges viszony a zsákolás közben elsimul. Tehát ezekből közösségek épülnek. Működő közösség, szociális intézkedés, az közbiztonsági intézkedés, mert akkor a szomszéd oda néz a szomszédjára, hogyha beteg, akkor is ránéz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy egy település ne csak lakókból álljon, hanem közösségekből. Nagyon nagy szerepük van ebben az egyházaknak. Egy Szigetmonostoron a református egyház életében látok bele jobban, mert én magam is presbiter vagyok. Özvegyeknek az összefogása. Én nagyon sok családtag kitelepül, vagy kitrázasodik, és itt marad a nagyszülő, hiszen rengeteg özvegy van, és a református egyház fölvállalta azt, hogy az özvegyekkel foglalkozik, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
És ez mit jelent?
Számon vannak tartva, akkor összehívjuk őket, akkor szállítással, akkor egy délutánt együtt töltenek. Kapnak ételt, italt, tudnak egymással beszélgetni, és programot kapnak. És nagyon szeretik. Krisztusról egységben tudunk beszélni.
Hogy működik ez, hogy polgármester és presbiter együtt? Hát energiában is gondolom, hogy probléma, hát, de szemléletben is.
Az, hogy én presbiter vagyok, az annyira nem számít a polgármesterségemben, de hogy hívő vagyok, ez számít.
Mert?
Tehát, hogy én látok olyan konfliktus kezelési módokat más cégeknél, más vezetőknél, amik lehet, hogy működőképesek, de nem annyira az én lelkületemhez igazodik.
Tehát, hogy empatikusabb,
igen, empatikusabb szeretnék lenni, konszenzusra törekvő. Magában a döntéshozatalban is igyekszem azt, hogy közösségi döntést hozzunk. Tehát van, aki ezt úgy értékeli persze, hogy nem elég határozott ez az irány. Én pedig ezt egy előkészítő folyamatnak gondolom, és amikor eldől egy irány, akkor azt viszont határozottan lehet képviselni. Olyan szempontból is nehéz, ugye, hogy a gyülekezet is egyre több energiát igényel az emberektől, amik ugye nem erőfeszítések, hanem úgy jönnek. Kicsit magamban örülök ebben, hogy azt is csinálni kell, meg ezt is csinálni kell, és azt is teljes gőzzel, és ezt is, és akkor ilyen szempontból van egy kis feszültség ebben.
Tényleg azt gondolom, hogy reformátusság. Ez egy eszméletlen szemlélet, egy többlet lehet egy faluban, főleg itt egy református faluban.
Igen, tehát rólam mindenki tudja, hogy református vagyok, mindenki tudja, hogy bibliaolvasó ember vagyok. Minden egyes döntésemet, minden egyes cselekedetemet ilyen szempontból nézik.
Nehéz,
és
gondolom.
Akkor igen, ennek megvan a maga nehézsége, hogyha az ember egy olyan döntést hoz, meg aktív fényt is vethet olyan emberek szemében, akik nem látják egy-egy döntés mögött a valóságos hátteret, ami alapján lehet, hogy ők is azt mondanak, hogy igen, ezt a döntést abban a helyzetben meg kellett hozni.
Hát politika, ez kemény. Szerintem. Nem olyan politika, mint a pártpolitika, de mégis.
Egy külső ember egy döntésből lát három szempontot. Az szerint a három szempont szerint, amit ő lát, lehet, hogy én is azt a döntést hoznám, amit ő. Viszont én látok 15-öt, és a 15 szempont alapján én meg lehet, hogy más döntést hozok. Nem biztos, hogy mindig minden egyes szempontot mindenki meg tud ismerni, vagy megismerhet. Vissza kéne göngyölni, nem tudom meddig. És egyszerűen nincs, aki ezt megtanulná, vagy végigmenne, hogy lássa, hogy honnan indul ez. Tehát szerintem ez minden döntéshozói szerepben így van. Tehát egy lelkész szerep helyzetében is. Mint a polgármesterség nem egy különös feladat. Ugyanolyan nehéz, mint a tanárság vagy a lelkészség. Csak ugye más léptékben és más közegben, de ugyanazokat a döntéseket meg kell tudni hozni.
Egy egészen más környezetbe látogatunk el, egy ipari vidékre. Magyarország talán legszekulárisabb városa Dunaújváros. Bödger Antal lelkipásztor és felesége Varga Katának mesélik el, milyen volt Dunaújvárosba érkezésük.
Eljöttünk egy tradicionális faluból, ahol a lelkipásztor, meg a felesége, meg a családja.
Meg tiszteletes úr.
Igen, tisztes, sőt a tisztelendőnek a nagyon az volt a szokás. De volt egy általános társadalmi megbesültség, meg elmegyünk az első ilyen osztálybulira, ahol a szülők, gyerekek együtt töltenek egy napot. Vasárnap volt, elvittük reggel a gyereket leadni, hogy majd jövünk vissza, mert mi még dolgozunk, hát mit dolgoztok. Tartjuk az Isten tiszteletet, és néztek többenten, és akkor annyiban nyugtáztak az egészet, ja, ti vagytok az új babék. Ezzel a teljes társadalmi beágyazódottság megtörtént. Ti vagytok az új babék. Ennyi.
Nem kezdtek utána furcsa méregetni benneteket?
Semmi.
Ez is egy olyan munka. Csak
igen, ez is egy munka, mint a többi itt a városban, így van. Volt idő, mikor az elváltak városának nevezték ezt a várost. Elolvastam, több tanulmány is készült most már azokról az 50-es, 60-as, 70-es évekről is, hogy működött ez. Főleg még az 50-es, de a 60-as években is társadalmi elvárás volt a házasságkötés, illetőleg a lakáshoz jutás egyik útja volt, hogy házasnak kellett lenni. Minden jó szociális a káder házas volt, tehát ez így működött, de nagyon sok volt a válasz, és ez máig nagyon jellemző, hogy nagyon sok a csonka család, nagyon-nagyon sok. Faluról jött kislányomnak, eszébe nem jutott, hogy a család apuka nélkül él, mert apuka elment. Nem volt ott az apukája, még a születésnapján sem biztos meghalt. Tehát azóta most már gyerekeim is tudják, látják, hogy ez itt így működik.
Mi mikor megkaptuk ezt a ide szóló meghívást, nagyon rácsodálkoztunk, és meg kellett küzdjünk vele. De Isten gyakorlatilag ide parancsolt bennünket. Tehát, és amikor megnéztük Dunaújvárost, akkor azt láttuk, hogy ez a gyülekezet ebben a hatalmas 50 000-es tömegben nincs megszervezve, és egy kicsinke gyülekezet, jóval kisebb, mint az akkori nagy dologi. 4 hittancsoport volt összességében. 20 hittanos gyerek.
És ez a templom is nagyon furcsa. Vas szerkezetes, egészen modern.
Igen, ez
modern.
Egy vas szerkezetes, modernnek, de nem igazán korszerűnek megépült templom. Úgy mondta az elődünk Sándor bácsi, hogy amikor ők meglátták a terveket, akkor szóltak, hogy mi nem ilyet, hanem igazából a templomot szeretnénk, és akkor magas helyről telefonáltak, hogy akkor nem lesz. Tehát, hogy pártunk és kormányunk valahol eldöntötte, hogy itt ilyen a vasvárost reklámozó templomnak kell lennie. A műleírása benne van, hogy az épülő református templomnak tükröznie kell Dunaújváros vas és acélipari jellegét.
Nos, ez sikerült.
Így van. Így nézve nehéz szívvel jöttünk el, de mi úgy jöttünk, hogy akkor ez a helyünk, ez az új szolgálati környezetünk, és állunk neki, és végezzük a munkánkat itt. Volt egy pedagógus barátunk, akinek mondtam, hogy ez engem egy kicsikét egy szerelőcsarnokra emlékeztet, ő pedig azt mondta, hogy legyen a lélek szerelőcsarnoka ez a templom. És ebben én teljesen megnyugodtam, és így is működik. Tehát az előnyeit próbáljuk kihasználni. Nyáron nagyon meleg, télen nagyon hideg, viszont világos, modern, berendezettségű, ezt próbáljuk kihasználni.
Erzsiket, milyen volt az egyáltalán az 5 lánygyermekkel, egész pici, néhány hónapos kisgyermekkel jönni?
Nem éreztem nehéznek. Valahogy a gyerek is nagyon jól tűrte, és csöndben volt költözés napján, tehát egész nap. Nem jelzett, hogy ő éhes. Szerintem érezte, hogy itt most változás van, hogy baba is. Ma már nem tenném, tehát ennyire nem lenne sürgős jönni. 6-7-es gyerekkel szerintem nem semmi vállalkozás. talán meg is látszódott rajtunk, hogy mi vidékről jöttünk, a zeneiskolába azért tettek ilyen jelzést. Szerintem vidéken teljesen jól öltözködtünk, vagy nem tudom, és akkor itt városon még az is számított. Tehát nálunk örökölték a gyerekek a ruhát egymásról. Egy csomó mindenben én annyit gondolkodom, ha ott maradtunk volna falun, annyira más lenne szerintem a lelkületünk is.
Miben lenne más?
Nagyon nagy a világi nyomás. Én nem hiszem, hogyha ott maradtunk volna a nagy dologon, azt számítanak, hogy most divatos egy póló, amit fölveszek reggel iskolába menet, vagy nem divatos.
Az volt nagyon jó, hogy az akkori örökölt presbitérium valamennyi tagja lelkileg érintett ember volt, akik nem valamiféle cégvezető menedzsmentként funkcionálnak, hanem hitben Krisztus előtt is felelős emberekként. És ez egy közös építkezés, amit itt azóta csinálunk. Csináltunk ilyen missziós heteket, amikor végigjártuk először a két szorványt, Rácsalmást, Kulcsot annak idején, utána pedig a városban az egyik lakótelepet, római lakótelepet, kerestük, kik a reformátusok, és próbáltunk evangelizálni. Most az utóbbi években többször is keresztkérdés bibliaóra sorozatokat csináltunk, nem csak a gyülekezeti tagok, hanem érdeklődők, keresők számára is közösen. Ilyeneket csinálunk, és egy sor jó tapasztalatunk van ebből, azzal együtt, hogy ez nem úgy működik, hogy na, csettintünk egyet és 100 ember jön. Nagyon nehezen jönnek be az emberek, nagyon sok félelmük van, nagyon sok fenntartásuk van, ellenérzésük, közöny. Sztálinváros is volt, ez egy kommunista város. Ez ma is nagyon érződik. Tehát nincs egyházi kötődése az emberek többségének, netán félnek is az egyháztól, nem tudják, hogy ott mi történt, mi vár rájuk. Tehát ha egyszer belépek ide, itt mi van. Tehát volt ilyen beszélgetés itt, amikor valaki bejött ide, azt mondta, hogy rettenetesen féltem ettől a beszélgetéstől. Félt bejönni ide, hogy itt ugyan mi várhat rá, mert egyház akkor az jaj, nekem sötét középkor, talán itt kerékbe törnek, vagy nem tudom. Másfelől megvan az emberekben egy óriási nagy lelki hiány is, amit sok helyen keresnek. Ha itt keresik, akkor igyekszünk Krisztusra mutatni nekik.
Ez egy olyan város, ahol a templomok nem a város központjában, vagy annak közelében található.
Ez az óváros, ez a Pentele, de mellé épült föl a Pentele fennsíkra a város, a Sztálinváros. Már a kettő egy teljes egységben működik, de például templomba járni sokaknak nehéz, mert több városrészből nincs közvetlen közlekedés ide, autóbuszjárat. Ezért is kezdtük azt, hogy feleségem Erzsikeben a városházán tart istentiszteletet, hogy a békeváros részieknek egy busszal be lehessen jönni istentiszteletre, és ne pedig oda-vissza négy busszal kelljen közlekedni.
Mielőtt elmennék, igyekszem, hogy virág, meg minden rendben legyen a templomban, de nagyon sokszor keresztelő család megjön az utolsó pillanatban, és akkor hozzák meg a vágott virágot. Mostanra van egyébként, aki segít.
Próbálunk természetesek lenni, tehát itt nincs mit, megjátszuk magunkat véletlenül sem. Ahogy mi átéljük az élet dolgait, örömeit és terheit, mindezt tudjuk Krisztussal tenni, ezzel tudunk a másik embernek a gondjaival, örömmel is azonosulni, és ez így működik. Tehát csak ilyen egyszerűen eset, hogy itt ebben a városban menetrend szerint történik, hogy az osztály összejön ilyen egész napos osztálybulira, és akkor sütünk, főzünk, beszélgetünk, játszunk, közben gyerekek, nem tudom. És akkor egyik másik szülő mellé kevered az ember, beszélget, és ez kezdettől tapasztalatunk volt a városban, hogy hamar kiöntik az emberek a szívüket. Tehát a falusi ember sokat köntörfal, az meg nem teregeti ki úgymond a szennyest, a városi ember sokkal hamarabb. Mi is ugyanúgy élünk, mint ők, tehát úgymond ugyanabban a boltban vásárolunk, ugyanabban az iskolában járnak a gyerekeink, ugyanaz a tanárnéni osztályhoz tudásra vagy képernyőre, közös kiindulási alap, amiről beszélgethetünk, és akkor így el tudnak fogadni.
Hogyha temetésről van szó, akkor feltételezem, hogy akkor sokan bebetérnek. Nem tudod megerősíteni?
Nem így van. Volt olyan hívő néni, a húsvétkor még úrvacsorát osztottunk neki az idősek otthonában, és a család nem temettett el velünk, pedig ő templomba járó néni volt, járulékfizető, és mi sem, tehát a család úgy döntött, kész.
Nem tudom pontosan, de kb. 600 temetés van egy esztendőben, ebből az összes egyház nem hoz el 200-at. A többi az társadalmi tudomásunk szerint. De most ezek nem pontos számok, nagyságrendek. Én valamelyik évben mentem ennek utána, akkor derült ez ki. És az sem ritka, hogy azt kérik, hogy társadalmi és egyházi temetés is legyen, mert az itt éli rokonság nem kér egyházi temetést, nekik egy társadalmi temetés teljesen megfelel, viszont a rokonság másik fele még valahol Szatmárban él, vagy Marosvásárhelyt él, vagy nem tudom én hol, és ők pedig elvárják az egyházi temetést, úgyhogy inkább befizetnek adott esetben mind a kettőre, hogy a családnak mind a két része jól érezze magát, tehát az ő igényüknek megfelelő legyen.
Egymás után zajlik akkor kétszertartás.
Én előre szoktam engedni a polgármester, hogy elmondja azt, amit ő elmond, és akkor utána következik egy rövidebb prédikációval egy református temetés.
És vajon az esküvők száma, keresztelők száma hogyan alakul?
Sokáig pozitív volt a mérlegünk a keresztelők dolgában. Most az elmúlt 2-3 évben lett kevesebb a keresztelő annyival, hogy most már kevesebbet keresztelünk, mint temetünk. A kereszteléseknek a közel a harmadát a felnőtt keresztség adja. Az esküvők az teljesen változott, tehát volt évig, mikor csak 3-4 volt, mikor 12-14, de ez a 6-8 körüli az, amelyik évente van.
Tapasztaltatok akkor ezek szerint felnőttként keresztényé váló embereket is.
Egy csoda történet, pont az egyik városmissziós hét, amikor véget ért az egész, valaki másnap hétfőn lejött, hogy na, akkor megjöttem. Hát most ért véget, hát én most szedtem össze magam, hogy ide érjek, és aztán hát kitisztázott egy csomó mindent az életében, és most munkatárs rendszeresen nyit, zár, felügyel.
Gyakorlatilag a római városrészi missziónak ő az egyetlen embere. Más nincs.
De hát egy emberért is.
Így van, egy emberért dolgoztunk. Ennyien, nem tudom, 15-en egy hétig.
Más is van, aki a kórházi hívogatásban részt vesz, és felnőtt konfirmandusunk volt, és most minden héten jön a kórház, a végig járja az osztályok felét. Csoda ajándék, hogy Laci felírja, hogy hova kell menni, melyik betegágyhoz, akkor végigjárjuk.
Én gondolkoztam rajta sokat, hogy történt-e valami a 10 év alatt. És először arra gondoltam, hogy hát olyan nagy valami nem történt. Aztán megnyíltak a szemeim, és azt kell mondanom, hogy nagy valami lehet, hogy nem történt, de ha ma bejön valaki az Isten tiszteletre, akkor nem egyszer oda mennek hozzá, segítik, hogy hová üljön le.
Hogy nem mindenki beül a helyére.
Így van, és én jól érzem magam, jól el vagyok, és nem számít. A kisgyerekes családokat segítik, hogy tudom én üljenek a harmonika ajtó mögé, és ha sír a gyerek, akkor hintáztassák meg, vagy van. Tehát, hogy igenis barátkoznak már, de ehhez az kellett, hogy így alkalom után nem egyszer mutatkozzanak be egymásnak, és beszélgessenek, szeretnénk is őket itt tartani. Szeretnénk, ha az életben egymásnak társai lennének, segítői lennének, ha egyik a másikára ajtót nyitna, és ez nem egyszer megvan most már.
A falusi gyülekezetben az volt, hogy volt, aki járt, és még csapottak hozzá. Azért itt, tehát itt is van, aki jár. De sokkal szélesebb volt az réteg, hogy jövök, ha ráérek, vagy hogy jön ki. És igyekszünk tudatosan az emberekben ezt elvégezni, hogy ez egy döntés. Tehát, hogy én el akarok jönni az Isten tiszteletre, ez csak egy döntésképpen működik, másképpen nem. Tehát, hogy rá fogok majd érni, és egyszer csak jövök, meg elkezdek járni. Tehát ilyen nincs előne, és elmondjam. Dönteni kell, hogy én akarok jönni, hogy akkor úgy készülök, hogy ide jövök.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.